Én vagyok az Alfa és az Omega, így szól az Úristen, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a keresztelőre készülve a 431. dicséretünket énekeljük el. 431. dicséretünket, Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Szeretettel köszöntünk benneteket, kedves szülők és keresztszülők Isten házában, és áldást kérünk gyermeketekre. Veletek együtt köszönjük meg az édesanya épségben megtartott életét, és adjunk hálát a kisgyermek megszületéséért. Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. fejezetének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok, minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztszülők, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Amikor az Abigél nevet halljuk, sok minden eszünkbe juthat. Valószínűleg egy bizonyos kor felett legtöbbünknek eszébe jut az Abigél című film, amely egy fiatal lány, egy fiatal gimnazista lány küzdelmeiről és kalandjairól szól egy református kollégiumi közegben. Az olvasottabbaknak eszükbe juthat a könyv is, ami azonos címet visel a filmmel, és templomi környezetben valószínűleg néhányunknak eszébe jut még az a bibliai történet is, amely egy Abigail nevű asszonyról szól, aki eszességével és okosságával kivívta Dávid jóindulatát, és aki így Dávid felesége lett, és a világ megváltásának tervében fontos szerepe volt neki. Ezek azok a gondolatok, amelyek mindannyiunknak eszünkbe juthatnak az Abigél név hallatán. Ami nem jut mindenkinek eszébe, az az, hogy ti szülők, mikor láttátok először ezt a filmet, mikor olvastátok először ezt a könyvet, milyen gondolatok támadtak bennetek, amikor mindezeket megtettétek. Csak ti tudjátok, hogy amikor ezt a bibliai igét olvastátok, hogyan kapcsolódott össze megszülető gyermeketek életével. Csak ti tudjátok, mit jelentett nektek ez a név a kis Abigail megszületése előtt, és csak ti tudjátok, hogy milyen mosoly, milyen derű, milyen öröm, milyen nyűgösség, milyen huncutság, és milyen öröm kapcsolódott össze ezzel a névvel azóta. Ebben a névben benne van egymás iránt való szeretetetek, eddigi közös életetek egy darabja. Abigél megtestesíti szereteteteket és hiteteket is, annak egy szeretét. Ezen a napon azonban, kedves testvéreim, egy másik név odaajándékozását ünnepli veletek együtt ez a gyülekezet. A kisgyermeket nem csak szülei után, és nem csak szülei döntése szerint fogjuk elnevezni, hanem Krisztusról, Krisztusinak, azaz kereszténynek fogjuk őt hívni. Nem kevesebb történik a keresztség által, mint hogy egy ember újjászületik, és új közösségben, ebben az egyházban, ebben a családban találja meg a maga testvéreit. Újjászületik, Isten lesz az atya, aki kiterjeszti rá védelmét. Krisztus lesz a megváltója, aki megbocsátja bűneit, és a Szentlélek lesz a vezérlője, aki minden igazságra megtanítja. Ahogyan Abigél földi megszületése pillanatában a ti családotok tagja lett, a lelki újjászületés pillanatában Isten szövetségébe kerül be, és az egyház közösségének a tagja lesz. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Isten örök szeretetében részesülünk. Ennek a szeretetnek az örökké valóságban vannak a gyökerei, de már hosszú ideje itt van velünk ez a szeretet, és alakítja, formája emberi közösségek, férfiak és nők egész világunk sorsát és életét. Abban Abigél azt a szeretetet kapja, amit Isten régen elénk tárt az Éden kertjének gazdagságában, az özönvizet követő szivárványban, a vörös tengeren való átkelésben, de különösen is Krisztus halálában és feltámadásában, és a Szentlélek kiáradásában. Isten szeretete örömmel, reménnyel és hittel tölti el szívünket. A kis Abigél életében ez a szeretet sajátos módon fog megjelenni. Sorsában sajátos fordulatokat fog eredményezni. Ez a szeretet az ő szívét tölti el örömmel. Az ő bűneit bocsátja meg Isten, az ő lelkében gerjeszt örömöket, az ő sorsát kormányozza bölcsen, és neki ad örök életet. Nem marad ezért más hátra, mint hogy magasztaljuk és dicsérjük Istent azért, amiért örökké való irgalmát és jóságát odaajándékozza ennek a kicsin gyermeknek. Dicsőítjük az Urat, amiért Ábrahám, Izsák, Dávid és Abigail a proféták és tanítványok után a kis Abigélt is szövetségébe fogadja Jézus Krisztus által. Amen. Valljátok meg hiteteket együtt a gyülekezettel, elmondván fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család! Hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek, feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Imádkozzunk! Mindenható örökkévaló Úristen, ki a te igaz ítéleted szerint a hitetlen világot özönvízzel megbüntetted, és a te nagy irgalmasságod szerint a hívő Noét családjával együtt megtartottad. És ki a megkeményedett szívű fáraót mindenő seregével a vörös tengerbe borítottad, a te népedet pedig az Izraelt száraz lábbal által hoztad, ami csodálatosan példázza a Szent Keresztséget. És ki a te szeretett fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus megkeresztelése által megszentelted és elválasztottad a keresztség vizét, hogy az üdvösségnek és bűneink elmosásának gazdag és bőséges fürdője legyen. Kérünk téged, tekintse kisgyermekre, Abigérre, és a te nagy irgalmasságod és könyörületességed szerint, és a te szent lelked által a te fiaddal, az Úr Krisztussal egyesítsd, hogy véle együtt meghalván és eltemettetvén, azonképpen véle együtt az örök életre feltámadjon. Az ő keresztjét víg szívvel magára felvegye, és minden napon Jézust követvén igaz hit, erős reménység és buzgó szeretet által hozzá ragaszkodjon, szent nevedet szolgálván a lélekben buzgó, a reménységben örvendező legyen, és végül ígéretet szerint minden hű szolgáddal együtt méltónak találtasson az örök élet elnyerésére. A te szent fiadnak, a mi Úrunknak érdeméért, ki te veled és a te szent lelkeddel egyetemben, egy bizony istenségben uralkodik, mind örökké. Amen. Abigér, keresztelek téged szolgálatnak, a fiúnak és a Szentlélek nevében. A mindenható Isten cselekedje, hogy a gyermek növekedjék testben és lélekben, hitben és szeretetben. Isten és emberek elé ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermekeiteké, mindazoké, akiket csak elhív a mi Urunk, Istenünk magának. Amen. Mészár Abigél Isten népéhez tartozik. Foglaljuk el a helyünket. És magasztaljuk a mi Urunkat a 242. dicséretünk eléneklésével. A 242. dicséretünk összes versét énekeljük el. 242. dicséret, téged, Úristen, mi keresztények. Kedves testvérek, az elmúlt alkalommal vasárnap gyülekezetünkben egy Biblia stafétát indítottunk, melyet elsőként gyülekezetünk tiszteletbeli főgondnoka dr. Régiusz Ferenc és családja kapott meg, és most főorvos úr fogja átadni a Szentírást.
Három ígét fogok olvasni, ami megindította a mi szívünket. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Pál levele a korintusiakhoz, 8. rész, 31. vers. Következő. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Apostolok cselekedetei, 16. rész, 31. vers. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Ez a zsidókhoz írt levél 11. részének 6. verse. Ezzel szeretném átadni majd a Bibliát a főgondnok úrnak, és Lacikám, átadom neked.
Köszönöm szépen.
És viselt gondját, és add tovább majd a híveknek.
Ezek köszönöm szeretettel, igyekszem megtenni.
Köszönöm. Köszönöm.
Isten áld.
Áldott legyen az Úr, a hatalmas Isten, áldott legyen a mi Istenünk, Ábrahám, Izsák és Jákób Istene, a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya. Dicsőség, Atya, add meg nekünk szent lelkedet, add nekünk a bölcsességnek lelkét, a kijelentésnek lelkét, a szentségnek lelkét. Add nekünk fiad lelkét, a bennünk lakozó szent erőt. Add nekünk a szent lelket, hogy fiak és leányok lehessünk, országodnak örökösei, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliuma 28. fejezetéből, a 16. verstől a fejezet végéig, a 20. versig. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a helyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus által. Jézus Krisztus földi életének utolsó szavai mindenkinek ismerősen csengenek. Általában a református egyházban ezeket a szavakat kisgyermekek megkeresztelésekor szoktuk felolvasni, mint ahogyan tettük ezt ezen a mai Isten tiszteleten. És amikor így teszünk, akkor ebből az ige szakaszból a keresztségre vonatkozó ígéret, a keresztségre vonatkozó parancs domborodik ki. Azonban, ha az ige szakaszt a maga teljességében olvassuk, és a teljességében hallgatjuk meg, akkor meglátszik, hogy ez az ige szakasz elsősorban a tanúságtételre szólít fel, aminek a módja a keresztelés és a tanítás. Néhány bibliai ige szakasznak, kedves testvéreim, olyan fontos szerepe van az egyház életében, hogy külön nevet kap, amely által ezeket a szakaszokat, ezeket a szavakat felismerjük. A Bibliában nagyon sok helyen olvasunk a szeretetről. Mégis, amikor azt mondjuk, hogy a szeretet nagy parancsolata, akkor tudjuk, hogy mire kell gondolni, hiszen ez a jézusi mondás a legfrappánsabban, a legtökéletesebben foglalja össze azt, amit a szeretetről a Bibliában sok helyen olvasunk. Vagy amikor a 10 parancsolat szót használjuk, akkor tudjuk, hogy Isten törvényét fogjuk ott hallani, és nagyon sok törvénye van Istennek a Bibliában, mégis a 10 parancsolatban van ez összefoglalva, nagyon világosan elénk adva. A mai ige szakaszunknak azt az elnevezést szoktuk adni, hogy a missziói parancs. És azért emeljük így ki a többi bibliai ige közül, mert nemzedékek sorát bátorította ez az ige szakasz arra, hogy vállalják keresztény azonosságukat, és ezt mások előtt nyilvánosan tegyék, tegyenek tanúságot szerte világon a Krisztusban való hitekről, hitükről. Mióta Jézus Krisztus Galileában elmondta ezeket a szavakat, azóta papok és igehirdetők, egyszerű emberek és gazdag emberek is hosszú és életveszélyes utakat vállaltak azért, hogy Jézus evangéliumát elvigyék idegen nyelvű, idegen szokású népek közé. Ezeknek a szavaknak köszönhetjük, hogy a Galileától igencsak messze eső Magyarországon most itt lehetünk ebben a templomban, magasztalhatjuk a mi Urunkat, és a magyar néppel közösen dicsérhetjük és imádhatjuk a mi Istenünket. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus egészen a feltámadásáig tiltotta tanítványainak, hogy felkeressék a samaritánusokat vagy a pogányokat. Azt tanította nekik, hogy elsősorban ő maga Izrael elveszett juhaihoz érkezett. Jézus nem tett mást ezzel a parancsolattal, mint megtartotta az üdvösségnek azt a rendjét, amit a mindenható Isten elrendelt. Először a zsidókhoz érkezett, majd feltámadását követően szerte a világba bocsátja ki az ő tanítványait. Jézus Krisztus feltámadását követően Galileában találkozik a tanítványaival. Azon a helyen, ahol ezek a tanítványok először hallották mesterük szavát, ahol ők maguk is bevonódtak a Krisztussal való szent közösségbe. Azon a helyen, ahol először látták Jézus Krisztus csodáit, amelyeket a kenyér megszaporítása, betegek meggyógyítása és a bűnök megbocsátása által hajtott végre. Jézus Krisztus tehát ide a kezdetekhez szólítja vissza az ő tanítványait, ahol ők beléptek a Krisztussal való közösségbe. De Galilea, kedves testvéreim, nem pusztán a kezdetek helye, hanem Galilea, amennyire csodás élmények kötődnek is a tanítványokban, tanítványoknak a fejében ehhez a helyhez, legalább annyira a tisztátalanság és a bűnök helye is volt. Hiszen egy olyan vidéke volt ez Izraelnek, amelyben egészen sok pogányember lakott, és Jeruzsálemben gyanakvással tekintettek erre a vidékre, mert a pogányok között eleve nem lehet megtartani azokat a szigorú előírásokat, amelyeket az ő törvényeik előírtak neki. Galilea tehát a fertőzöttség, a bűnök helye is volt. Jézus Krisztus valami miatt mégis ide szólítja az ő tanítványait, nem félti többé őket attól, hogy beszennyeződnek, hanem éppen ellenkezőleg. A feltámadott élet erejével küldi el tanítványait a bűnös pogányok közé, hogy megtanítsák nekik Isten akaratát, és csatlakozzanak a pogányok is Isten népéhez. Azért lehetséges ez, kedves testvéreim, mert a feltámadással a világunk helyzete megváltozott. A jó és a rossz, a tiszta és a tisztátalanság, a bűn és az igazság helyzete fordulatot vett ebben a világban. A fordulat magva ez, akit megöltek, életre kelt, akit elárultak, hűséges maradt, akit a világ kitagadott, azelőtt a menny kapui kitárultak. Vagyis ennek a világnak a bűne, ennek a világnak a domináns hatalma nem képes többé uralni az életet, a szeretetet és a hűséget. A világ megváltozott, a halál ideje elmúlóban van,
az élet pedig győzedelmeskedik. Ez az alapja annak, hogy Krisztus elmeri küldeni a pogányok közé az ő tanítványait. Egy feltámadás utáni helyzetben élünk, mi magunk is, kedves testvéreim, Krisztus feltámadása után. Nem kell ezért immár rejtőzve óvni a kevés jót a világban. Nem kell elbújni ennek a világnak a bűne és szennye elől. Minden évben elmegyünk, én Rédéről származom, ez Dunántúlon van, és minden évben a gyülekezetem konfirmandusaival elmegyünk biciklizni, és általában el szoktunk menni a Csatkai forráshoz is. Tavaly nagy hőségben indultunk útnak, és azt a sok vizet, amit elvittünk magunkkal, jól bebugyoláltuk egy ruhába, eltakartuk a hátizsákunk legaljába, hogy ne melegedjen fel. Azonban hiába volt minden, az a víz mégis felmelegedett. Amikor azonban odaérkeztünk a forráshoz, amelynek jéghideg volt a vize, kiöntöttük ezt a langyos vizet, nem óvatoskodtunk többé, mert ott voltunk a forrás mellett. A feltámadás után, kedves testvéreim, az életnek ilyen forrása fakad fel közöttünk, ezért nem kell óvatoskodnunk. Ez az a forrás, ez az az éltető erő, amely a keresztség vizében, amely az igehirdetés szavaiban, amely az úrvacsora szent közösségében adatik nekünk. Ezért járulunk mindig ide, hogy merítsünk frisset, erőset, amely képes legyőzni ezt a világot. Nem felelőtlenségből állunk ki a hitünkkel és szeretetünkkel a világ elé, hanem azzal a bátorsággal, hogy Krisztus feltámadása és mennybe menetele új helyzetbe hozta ezt az egész világot. Nem kell ezért immár óvatoskodni, nem kell elrejtőzni, hanem hegyen épített városként kell megmutatni Isten evangéliumát a bizonyság tételeinken keresztül. Krisztus feltámadott, a halált legyőzte. Tanítványait pedig ezzel az erővel küldi a pogányok Istentől elfordult és romlott világába. Nem félelemmel, hanem bátorsággal. Krisztus a mennyben van, ahol őt örökké dicsérik. Ezért mi se legyünk halkak, félénkek, amikor őt magasztaljuk. Mi se legyünk szégyenlősek, amikor a hitünkről kell tanúságot tenni a munkahelyünkön, az iskolánkban, mindennapi cselekedeteinkben vagy szavainkban. Krisztus azonban, kedves testvéreim, nem csak egy parancsot adott, hanem azt is megmutatta, hogy ez szavak, az ő küldő szavai hogyan fogják megváltoztatni ezt a világot. És milyen új kapcsolatot teremt meg Krisztus önmaga, az egyház és a világ között. Krisztus azt tárja fel szemeink előtt, hogy a világ hogyan lép immár szövetségre Istennel. Hogyan hatja át ezt a világot áldásaival az egyház bizonyság tételein keresztül. Először is Krisztus arról szól, hogy övé immár minden hatalom, menjen és földön. Ezután a tanítványoknak tanítvánnyá kell tenni a pogány népeket. És ez a kettő szorosan összekapcsolódik. Krisztus hatalma és az egyház tanítvánnyá tevő szolgálata. Ahogyan Krisztus egykor elhívta a tanítványokat és megtanította nekik Isten útjait, úgy kell a tanítványoknak is Istenhez hívni a népeket. A keresztelés révén szövetségre lépnek ezek a népek a Szent Háromság Istennel. A tanulás, a keresztény tanítás révén megismerik Jézus Krisztus akaratát. Erre Jézus megígéri, hogy velük marad minden napon a világ végezetéig. Vagyis onnan indultunk el, hogy minden hatalom a Krisztusé, a tanítványok pedig erőt kapnak az evangélium hirdetésére, majd Krisztus arról szól, hogy eközben megtapasztalják az ő jelenlétét. A keresztény egyház tehát a tanítvánnyá tétel közben tapasztalja meg Krisztus hatalmát és Krisztus jelenlétét. A hatalom és az erő, kedves testvéreim, nem csak úgy szabadon adatik nekünk, hogy bármilyen csodát végrehajtsunk, bármit megcselekedjünk, hanem ez a hatalom címkézve érkezik. A világ pedig az egyház szolgálata lévén lép szövetségbe Istennel, a keresztség és a tanítás által. Az egyház létéhez hozzátartozik a tanítványátétel. Az egyház a világot magára hagyó, amikor az egyház ezt a világot magára hagyja, és elszakad a világtól, akkor Istenétől is elfordul, és az erőtől fordítja el magát. Az egyházszal szembeforduló világ pedig Istennel kerül szembe, nem úgy, mint ahogy gondolják sokan, hogy az egyházat megkerülve lépnek kapcsolatba Istennel. Krisztus a mennyei hatalom kiáradásával a világba küld, a világot pedig az egyházhoz küldi. Ebben az összekapcsolódásban kell nekünk itt élnünk. Ebben a kezdeti folyamatban, kedves testvéreim, rögtön, ahogy ez az egész elindul, van egy nyugtalanító és elcsüggesztő elem. Egy tényező, ami mellett nem tudunk elmenni, ami ezt a csodás parancsot beárnyékolja. A 11-et a parancs elhangzása pillanatában ugyanis a hiány és az alkalmatlanság jellemzi. Csak egy rövid bevezető mondatban értesülünk erről, de azért ott van. Először is hiányzik közülük egy tanítvány. Júdás. Jézus Krisztus 12 tanítványt tett apostollá, akik közül egy elárulta őt, majd szörnyű tettét követően megölte magát. A 12-es szám nem csak amolyan tetszőleges szám, hanem ennek jelentősége van Isten tervében. A 12-es szám megfelel Izrael 12 törzsének. Izrael története során különösen is fontos volt, hogy mind a 12 törzs megmaradjon. Amikor egy törzs szörnyű bűnt követett el, és szörnyű halált érdemlő bűnt követtek el, akkor is meg kellett hagyni közülük annyit, hogy az a törzs újra tudjon éledni, és tovább tudjon megmaradni ebben a földön, ezen a földön. Vagy amikor az északi törzseket Asszíria fogságba vitte, akkor Izraelben mindig titkos, de erős reménység volt, hogy az utolsó időben Isten helyre fogja állítani ezeket a törzseket, előkeresi őket Asszíria bugyraiból, és újra egy néppé teszi Izraelt, mert csak ezzel a 12 törzsel együtt tud Izrael népe lenni. A 12 tanítvány elhívásával Jézus jelezte, hogy Isten népét immár rajtuk, a 12 tanítványon keresztül építi újjá. 12 oszlopot helyezett el, akiknek a prédikálása, tanítása során Isten egyháza megszületett és fennmaradt ebben a világban. Mindez azonban veszélybe került, mivel egy közülük áruló lett. Vagyis nem tudja betölteni feladatát Isten egyházában, és Isten egyháza is hiányt szenved. A Jézus által megteremtett teljesség tehát csorbát szenvedett. A másik hiány egy belső hiány, amit úgy fogalmaz a Szentírás, hogy kételkedés. A tanítványok kételkedtek. Nem elég, hogy egyel kevesebben voltak ott, még a meglévők is kétségeskedve fogadták Jézus dicsőséges jelenlétét. Máté evangélista elbeszélése szerint a tanítványok először Galileában, messze északon találkoztak a feltámadott Krisztussal. Noha Jézus megjelenik nekik azon a bizonyos hegyen, némelyek mégis kételkedéssel fogadják el. Talán nem hiszik el, hogy valóban Jézus áll előttük. Hiába jelent meg testi szemeik előtt, látható formában. Néha a látás sem elég a meggyőzéshez. János evangéliuma is megemlékezik egy nagy kételkedőről, Tamásról. Tamás azonban társai szavában kételkedett. Ő maga látni akarta az Urat, és amikor látta őt, akkor hitt. A tanítványok tehát az egyház egyik legfontosabb pillanatában az alkalmatlanság és a hiány jeleit mutatják. Jézus által megalapított közösség megbomlott, és bizalmatlanság, kételkedés jellemez némelyeket. Jézus Krisztus éppen a világba küldené szét tanítványait, mennyei hatalmat adna nekik, a pogányok megtérítésére hatalmazza fel őket, de belőlük valami mégis hiányzik. Amikor saját egyházunkra gondolok, kedves testvéreim, és összevetem ezt az egyház első pillanatának ezzel a hiányával, akkor mégis megbátorodok. Mert Jézus nem tartja vissza az ő szavait, nem fosztja meg a világot a megtéréstől, a keresztségtől, a tanítványát ételtől, azért, mert tanítványainak némelyike kételkedik. Az alkalmatlanságuk és kétségeik nem tudják megakadályozni a küldő parancs elhangzását. És amikor saját egyházunkra tekintek, kedves testvéreim, akkor sokszor ugyanezt a hiányt és alkalmatlanságot látom. Mert valljuk be őszintén, ma is sokan hiányoznak. Sokan hiányoznak azok közül, akik Jézus szent nevére kereszteltettek, akik hivatalosak Krisztus asztalához. Hiányoznak erről az istentiszteletről, és hiányoznak az egyházból. A kétségek pedig ott húzódnak a mi lelkünk mélyén is. Hiába tapasztaltuk meg sokszor Isten áldását és jelenlétét, még mindig hajlandóak vagyunk elfordulni tőle, szembeállni vele. Krisztus azonban nem vonja meg az ő áldását tőlünk, hanem folytatja munkáját közöttünk. Hitre és bizonyosságra hív minket, amikor megjelenik nekünk, és szavát hallatja közöttünk itt a templomban. Megbátorít minket, hogy ne kétségeskedjünk, hanem higgyünk abban, hogy ő itt áll előttünk ma is, és ő elküld bennünket azokra a helyekre, ahová félünk elmenni. Kedves testvéreim, az evangélium továbbadására küld bennünket a feltámadott Krisztus. A hitet kell átadnunk azoknak, akik a világ távoli részén nem hallottak Krisztusról, de a hitet kell továbbadni annak a nemzedéknek is, amely itt él közöttünk, de olyan távol van Krisztustól, mintha egy másik földrészen élne. Krisztus azonban legyőzte a legnagyobb távolságot, azt a távolságot, amely a halál és az élet között van. Ezért hív bennünket is arra, hogy küzdjük le a távolságot, ami ember és ember, nép és nép, hitetlenség és hit között van. Azért, hogy a hitetlenségtől a hitig, a kétségektől a bizonyosságig, a tagadástól a hitvallásig jusson el ez a teremtett világ. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 241. dicséretünk utolsó negyedik versének eléneklésével. A 241. dicséretünk utolsó negyedik versét énekeljük el. Szentség, dicsőség, légyen tisztesség. Könyörögjünk. Mindenható Isten, kegyelmes Atyánk, megalázzuk magunkat és leborulunk a Te fenséged előtt, és szívünk mélyéről kérjük, hogy a Te ígéd magva, amit ma elvetettél közöttünk, mélyen meggyökerezzen, hogy se az üldözés hévsége ne szárassza el, se az élet tövises gondjai ne folytsák meg, hanem mint a jó földbe vetett mag, 30, 60 és 100 annyit teremjen a Te elrendelt mennyei bölcsességed szerint. És mivel szüntelen szükségünk van arra, hogy a javakat a Te kezedből kérjük, alázatosan esedezünk, mennyei Atyánk, hogy add nekünk a Te szent lelkedet, hogy vezesse könyörgésünket úgy, hogy a Te áldott akaratoddal egyezően szívünk mélyéről szálljon Te hozzád. Fogadd el imádságot, amit isteni felségednek ajánlunk, esedezve hozzád, hogy törzs be az egész egyházat az igazság, egység és egyetértés lelkével. És cselekedd meg, hogy mindazok, akik szent nevedet megvallják, egyetértésre jussanak a Te szent ígéd igazságában, egységében és isteni szeretetben éljenek. Részesítsd kegyelmedben az egyház vezetőit és lelkipásztorait, különösen is református egyházunk előjáróit és igehirdetőit, hogy mind életük, mind tanításuk által megjelentsék a Te igaz és élő igédet, és a sákramentumokat helyesen és az igaz hittel egyezően szolgáltassák ki. És részesítsd mennyei kegyelmedben egész népedet, különösen is az itt jelenlévő gyülekezetet, hogy alázatos szívvel és illő tisztelettel hallgassák és fogadják a Te szent ígédet. Igazán szentségben és igazságosságban szolgáljanak Téged életük minden napján. Esedezünk hozzád azért is, hogy irányítsd a kormányzás felelősségét hordozók szívét ebben az országban és mindenhol a világon, hogy bölcs döntéseket hozzanak, és helyesen cselekedjenek a világ jólétéért és békéjéért. Nyisd meg, ó Úrunk, minden ember szívét, hogy meglássák kegyelmes cselekedeteidet minden művedben, és hogy teremtésed bősége felett való örömükben javaikkal tiszteljenek Téged, és hűséges sáfárai legyenek adományaidnak. És alázatosan esedezünk hozzád, ó Úrunk, hogy jóságod szerint bátorítsd és segítsd mindazokat, akik ebben a mulandó életben bajt, fájdalmat, szükséget, betegséget, vagy bármilyen más nyomorúságot szenvednek el. És áldjuk a te szent nevedet mindazokért, akik hitben és istenfélelemben távoztak el az életből, és kérünk téged, részesíts kegyelmedben, hogy valamennyi szented jó példáját követve velük együtt részesedjünk a te örökkévaló országodban. És kérünk, hallgasd meg a mi szívünk néma könyörgését is. Irgalom Istene, ki azt ígérted, hogy meghallgatsz minket, amikor Krisztus nevében kérünk. Fogadd el és teljesítsd imádságainkat. Ne úgy, ahogy tudatlanságunkban kérjük, nem is úgy, ahogy bűnös voltunk szerint érdemeljük, hanem úgy, ahogy te ismersz és szeretsz minket, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk össze lelkünk könyörgését az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, amire Isten az ő igéjével buzdít bennünket, a jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel köszöntjük Barta Zsolt nagytisztelt urat gyülekezetünkben, aki a Rédei Református Egyházközség lelki pásztora. Isten hozott kedves feleségeddel, nagytisztelt asszonnyal együtt, az Úristen hágya és őrizze meg minden munkátokat, szolgálatotokat, és őrizzen benneteket a következő hónapokban is, hogy felkészült emberként térhess majd vissza Református Egyházunk szolgálatára. Hadd áruljam még el, nem titok, hiszen nagytiszteletű úr, a megkeresztelt gyermek nagybátyja, az édesanyának a bátyja, így szolgált most közöttünk Isten tiszteletünkön. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Szeretettel jelzem, hogy gyülekezetünkben a következő napokban munkák kezdődnek, illetve munkák kezdődtek. Hálával köszönjük Nagy Sándor testvérünknek, édesapjának elvégzett munkáját, hogy parókiánk belső udvar ablakai megszépülhettek, és nem csak megszépültek, hanem jól záró, pontos nyílászáróként a helyükre kerültek. 6 ablakot cseréltünk most az elmúlt napokban, a helyreállítás munkái pedig a következő héten folytatódnak, ezt követően pedig a parókia ellalakjának a hosszabb, vékonyabb szára újul majd meg, abban a tekintetben, hogy belső festés és mázolásra kerül sor. Szeretettel jelzem gyülekezetünknek, hogy templomunk felújításával kapcsolatos pályázat utolsó simításait végeztük és végezzük a következő napokban és órákban. Egyben kérjük testvéreinknek támogatását, hogyha megújuló parókia és megújuló templomhoz minden költségünket rendezni tudjuk. Céladakozást hirdettünk mindkét felújításra. Szeretettel kérjük és várjuk gyülekezetünk tagjainak támogatását. Hirdetem, hogy ma délután 16 órától Pomáz város énekkari találkozója lesz a művelődési házban. 17 órától pedig a Magyar Hősök emléknapján megemlékezés lesz az első világháborús emlékműnél. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk az alkalmakra. Nyári gyermektáboraink közül kettőt hirdetek. Július 6-a és 11-e között Kisoroszéban lesz az úgynevezett ottalvós gyermektáborunk, melynek egy személyi költsége 20 000 forint, két gyermek esetén 35 000 forint, három gyermek esetén pedig 50 000 forint. Szeretettel kérem testvéreimet, hogy a jelentkezési lapokat legkésőbb június 1-jéig, azaz a holnapi napig hozzuk el. A tábor előtt szülői értekezletet tartunk június 8-án 19 órakor Pomázon gyülekezeti házunkban. Ahogyan az lenni szokott, köszönettel fogadjuk a segítő felajánlásokat is, tartós élelmiszert és egyéb adományokat. Mindezt Izsolné Kromcsik Ildikó testvérem a templom ajtóban szeretettel várja és rögzíti majd. Kérlek bennőtöket, testvérek, hogy segítsétek munkánkat avval, hogy a jelentkezéseket is megtartjuk. Némi izgalom van a szívemben, bevallom őszintén, mert eddig egészen pontosan 7 jelentkeztek a gyermektáborra, melyből 3 gyermeket név szerint is ismerek, András, Zoltán és Anna. Szeretettel hirdetem nyári napközis táborunkat is, augusztus 17-e és 19-e között lesz Pomázon. A tábor költsége egy gyermek esetén 3000 forint, két gyermek esetén 5000 forint, és három gyermek esetén pedig 7000 forint. Tavaly ősszel presbitériumunk terve vette, hogy régi erdélyi kapcsolatunkat a nyárát karácsonyfalvi gyülekezettel megújítja. Talán többen emlékeztek még arra, hogy testvéreink legutóbb 2008-ban voltak gyülekezetünk vendégei. Így 7 esztendő után ismét szeretettel hívjuk és várjuk őket. Nyárát karácsony falván is elkezdődött a szervezés. Egészen pontos létszámot nagy valószínűséggel a következő 2 héten belül tudunk majd meg. Érkezésük 2015. augusztus 13-ától 16-áig lesz gyülekezetünkben. Csütörtök estétől vasárnap az istentiszteletet követő ebédig lesznek vendégeink. Szeretettel várjuk azon családoknak a segítségét, itt helyben Pomázon is és Csobánkán is, akik szívesen fogadják erdélyi testvéreinket. A kiáratnál Takács László főgondnok úr pedig azokat a testvéreket rögzíti, akik ebben a vendégfogadásban szívesen részt vesznek. Házasulandó párt hirdetek. 2015. június 13-án 15 órakor a Sziget-Szent Miklós újvárosi református templomban kéri Isten áldását közös életére Weiner Zoltán és Legeza Luca testvérünk. Luca teológiai hallgató testvérünk szeretettel hívja és várja gyülekezetünk minden tagját erre az ünnepi alkalomra. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy halottunk van. 2015. május 22-én, életének 67. évében elhunyt Nagy Károly testvérünk. Temetése 2015. június 2-án 14 órakor lesz a budakalászi Szent István telepi temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreinknek. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 17 órától imaóra. Kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk Csobánkán. Pénteken 19 órakor az ifjúsági bibliaóra keretében bizonságtételre kerül sor, melyre szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk minden tagját. Pápai Tamás fogvatartott tesz bizonságot arról, hogyan lehet valaki láncokban is szabad ember Jézus Krisztusban. Jövő héten szombaton 16 órától presbiter testvéreinknek és családjaiknak közös délutánja lesz a parókián. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól Pomázon, melyen megkereszteljük Németh Éva Flórát. Jövő héten vasárnap 16:30-kor kezdődik Psalmuskórusunk évadzáró hangversenye templomunkban, melyre szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk minden tagját. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, és istentiszteletünk vége is elközelített. 198. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el. Békesség Istene pedig, aki a szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunk Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Oh.
Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.